Soha nem ígértem meg, Dinnya Imre, 46 éves. Gyomán születtem 1955-ben. Két évvel rá feltűnt szüleimnek, hogy a kezembe vett tárgyakat túl közel tartom a szememhez. Békés Csabára utaztunk orvoshoz, ahol kiderült, hogy a jobb szememmel egyáltalán nem látok, a ballal pedig csak közelre. A tanyasi életet ennek ellenére sokszínűnek és érdekesnek láttam. Öt testvéremmel közösen fedeztük fel a természet csodálatos világát. Tucatnál is több tanya volt a környéken, alig pár kilométerre egymástól. Nekünk gyerekeknek ez nem volt távolság, secpec leszaladtuk. Szabadok voltunk, mint a madarak. Édesanyám az ugari általános iskolába iratott be. Feledhetetlen élmény volt suliba járni, főleg télen, amikor a hatalmas hó miatt lovasszánon utazhattunk a két kilométerre lévő tanyasi iskolába. A táj egyszerű, magával ragadó szépsége és az utazás egzotikus volta olyan volt, mint egy mese. Az első évet közepes eredménnyel fejeztem be. A tanév végén a személyszorvos jó szándékon azt javasolta szüleimnek, hogy a második osztályt már a vakok általános iskolájában kezdjem el. Semmihez sem tud kezdeni ilyen gyenge látással vidéken, felnőtt korában, érvelt a szakember. Szüleim a távoli jövőre gondolva elfogadták a javaslatát. Teljesen elkeseredtem. Kiszakítottak megszokott, természetgazdag környezetemből. Zárt intézetbe, a vakok általános iskolájába kerültem Budapesten. Bánatomat külön fokozta, hogy apró termetem miatt óvodába tettek. Egy év után kerültem az átmeneti osztályba, ahol megtanultam a brejírást és annak olvasását. Az idő azonban nagy úr, belerázottam a suli rendjébe. Kedveltem a testnevelés órákat, ahol Ervina néni néhány atlétikai alapszámmal ismertetett meg minket. A kislabdadobást és a futást hamar megkedveltem, az ugrószámokért viszont nem rajongtam. Ha jól teljesítettünk a tornateremben, akkor az óra második felében jutalomként dönyiszhettünk. Előkerült a medicinlabda Ervina néni lába mellől. A testnevelő tanár kétfelé osztotta a csapatot. A kapu a tornaterem két vége volt, teljes szélességében. Csatárláncba guggoltunk, és ebből a testhelyzetből vetődtünk a felénk tartó labdára. Aztán a szerthárító gyerek felállt, és amilyen erővel csak bírta, az ellenfél kapuja felé gurította az 1-2 kilós medicinlabdát. Éberen kellett fülelni, hogy kiderüljön, melyikünk felé is tart a labda. Ha jó volt a sejtés, akkor a szemfüles gyerek gyors vetődéssel elkapta a labdát, ha pedig nem, akkor gól lett belőle. A nyári szünetet a harmadik osztály után is otthon töltöttem. Észrevehetően romlani kezdett a látásom. Szüleim újra szemorvoshoz vittek, aki tehetetlenül tárta szét a kezét. A tanév kezdetekor az iskola mellett lévő Otis szemorvosa is megvizsgálta szememet. Ő sem tudott mit tenni. November végére teljesen elveszítettem a látásomat. Gyerekfejjel másként éli meg az ember a látásvesztést, mint egy felnőtt. Nem estem kétségbe. Osztálytársaim között több olyan gyerek is volt, aki semmit sem látott. Annyiból volt rossz az új állapot, hogy a síkírású könyvből már nem tudtam felolvasni a meséket diáktársaimnak. A pontíráshoz és az olvasáshoz már addig sem volt szükségem a látásra, ezért annak elvesztése nem vetett vissza a tanulásban. Bár régebben, ha az ujjammal nem éreztem elég biztosan a Braille betű domború pontjait a vastag papíron, akkor közel hajoltam a laphoz és szememmel puskáztam. Rendszerető gyerek voltam világéletemben. A holmimat mindig ugyanoda tettem. A látás hiánya tehát nem gátolt meg napi tevékenységeimben. Az már egészen más kérdés, hogy néhány szekrénynek vagy falnak gőzerővel neki mentem. Nem volt túl nagy baj a koccanás, mert megtanultam belőle, hogy az a dolog ott van, fejembe ment a pontos helye. Az iskolában a közismereti tárgyak mellett zenét is oktattak. Két éven át próbálkoztam a zongorával, de mivel a kezem apró volt, az ujjaim meg rövidek, a zenetanárom inkább a hegedűt javasolta. Megkedveltem a vonós hangszert. A nyolcadik osztály végéig kitartottam mellette, és a későbbiekben még hasznát is vettem hangszeres tudásomnak. A nyolcadik évfolyam közepén került szóba az iskolában, hogy ki mi is szeretne lenni. Minden szétszereltem, ami a kezem ügyébe került. Kíváncsi voltam, mire élik a tárgyak belsejében, miként működnek azok. Mondhatnánk, műszaki beállítottságú gyerek voltam. Ezek után kézenfekvő volt a válaszom, telefonkezelő szeretnék lenni. Pesten nem találtam állást, ezért hazaköltöztem. Tettem ezt annak ellenére, hogy vidéken nehezebb munkát találni, mint a fővárosban. hol volt akkoriban telefonkezelő állásvidéken. Ahol volt, ott valakinek a rokona fogadta a hívásokat. Beláttam, hogy munkát csak Budapesten találhatok. Ha nem balagtam volna ki a vasútállomásra, és nem szálltam volna fel a pesti vonatra, valószínűleg elkalódtam volna az Alföldön. Bementem a Vakok Szövetségébe, hogy munka után érdeklődjem. Lett telefonkezelő állásom, szállást pedig a Vakok Intézete biztosított. Szaktanfolyamra csak az állás megszerzése után jelentkezhettem. A tanfolyamot a Magyar Posta szakemberei tartották, és a végén vizsgázni kellett. Beindult a felnőtt életem. Nem akartam a 8 óra meló, délutáni szundikálás, vacsora és éjszakai alvás monoton egyensorsát élni. Kerestem a réseket. Hol lehet kitörni ebből az öldögi körből? Jelentkeztem a Szövetség Homéros zenekarába hegedűsnek. Az együttes fúvósokból, vonósokból és egy dobosból állt. Nagy zeneszerzők kis műveit játszottuk. A Szövetség rendezvényein és szociális otthonokban léptünk fel. Közkívánatra szívesen adtunk elő magyar nótákat is. Beléptem a KISZ-be is, ahol a nem politikai jellegű szervező munkákban vettem részt. Remek társaság kovácsolódott össze. Keresztül kasul bejártuk az országot. Eljutottunk Békés Csabára, a Szlovák Múzeumba is. A kiállított tárgyakat, eszközöket megnézhettük a kezünkkel. Közben a múzeum munkatársa elmondta az adott tárgy funkcióját, és hogy hogyan használták. Jártunk Tokajhegy alján. A borospincében létrát hoztak nekünk, hogy felmászhassunk rá, és úgy nézhessük meg, mekkora hordó van előttünk. Voltunk a Mátrában, a Sástói kempingben is. Este kiültünk barátaimmal a tópartra, pecáztunk. A Tamil végén természetesen volt horog, azon meg kövérföldig iriszta kunkorodott. Azt nem tudom, hogy volt-e hal a tóban, mert egyet sem fogtunk, de béka az volt rengeteg. Hallottuk a hangos kuruttyolást. Eluntuk a kilátástalan dami láztatást. Kaptuk magunkat, lesiettünk Gyöngyösre, ahol megvacsoráztunk. Utána vissza a kempingbe, szintén gyalog. Mire felértünk, éhesebbek voltunk, mint induláskor. A KISZ alapszervezetben még sok versenyt is szerveztem. A két négyfős csapat tagjai előbb egymás között döntötték el az erősorrendet, majd ki a másik csapat hasonló helyezést elért tagjával mérte összetudását, ahogy a nagyok a csapatversenyeken. Igazi szervező voltam, mert csakkozni ugyan szerettem, de tehetségem nem volt hozzá. Ilyen módon tudtam értelmesen és hasznosan lekötni magam. A Homéros zenekarban éneklő egyik lány megtetszett. Cigány és horvát dalokat énekelt szívhez szólóan. Feleségül vettem. Közvetlenül nősülés után szólt nekem Szabó Bandi barátom, hogy a Poznanban megrendezett Európa-bajnokságon csörgő labda csapatoknak is rendeztek versenyt. Ő és az atlétika csapat több tagja is megvízlelte az újfajta játékzamatát. Edzőjük, Ervina néni, Dosek Lajosné, a vaksportolók ősanyja, lelkesítője, felismerte a rollball csörgő labda játékban rejlő lehetőséget. Én is beálltam az alakuló csapatba, de ide nem csak mint szervező, hanem lelkes játékosként is. Amelyre csak jártam sporttársaim között, mindenhol kidoboltam a csörgőlabda sport hírét. Mostoha viszonyok között kis pályán betonon edzettünk. Nem egyszer sajgó csontokkal hagytuk el az edzőtermet. Magánszorgalomból, kettelésből és sportszeretetből tettük mindezt. Ha ki tudtuk vívni az indulási jogát a különböző nemzetközi versenyeken, akkor kaptunk anyagi támogatást a szövetségtől, máskülönben nem. A Veselényi sportkörben működő atlétikai szakosztály egyik csoportja lett 1978-ban a rollball csapat. Igaz, akkoriban csak a baráti országok csapataival mérhettük össze felkészültségünket, de nekünk már az is világszám volt, hogy egyáltalán külföldre utazhattunk. A Vakok általános iskolájában sportnapokat szerveztünk. Intenzíven agitáltuk a fiatalokat. Jöjjenek az atlétika pályára és a csörgőlabda edzésekre. Még saptárlát is vittünk az iskolába, hogy minden téren szervezzük az utánpótlást. Közben annyira megkedveltem a csörgőlabdát, hogy lassanként felhagytam a zenéléssel, de még a KISZ-ben végzett munkámmal is. A házasság köteléke nem tartott sokáig. Mindvégig külön laktunk, feleségem a női szállón, én pedig a férfiakéban. Számkeserű ízét a válásunk évében megrendezett rollball Európa-bajnokság megnyerése édesítette meg kissé. A kontinens bajnokságot Hessen tartományban, Fuldában rendezték. Fél évünk volt a felkészülésre, Tálasi Feri bácsi irányításával. A Vasas SC sportiskola igazgatója, pártfeladatként kapta, hogy készítsen fel minket. Az első edzésen lelkesen jegyzetelt, és a másodikat már a módszertani intézetben kidolgozott edzéster alapján vezette le. Ízik végig szakember volt. Annyira mellénk állt, hogy teljesen a hatás alá kerültünk. Ennek eredményeként a döntőben 4-2-re diadalmaskodtunk Dánia felett. Szabó András volt a centerjátékos, Gubuznai Imre a jobb, míg én a balbek, a tartalékvédőjátékos pedig Szilasi Ferenc volt. A gurítéjátékosok gyengén látók Molnár Ferenc, Kelemen József és Oláh József. Az akkori vakok szövetségének vezetői kis ünnepségen köszönték meg nekünk az első helyezést. Ez is jól esett, de az is remek volt, hogy győzelmünkkel biztosítottuk magunknak az apanást a következő jelentősebb nemzetközi versenyre. A győzelem futótűzként terjedő hírére egyre többen jöttek le az edzésekre. Ekkor tájt vált szorosabbá kapcsolatom egy gyengén látó hölgyel, akit aztán el is vettem feleségül. Albérletben értünk hármasban újdonsült asszonyom első házasságából származó kisfiával. Hamarosan megszületett közös gyermekünk, Gabriella. Röviddel rá összkomfortos lakásba költöztünk. Feleségem megmutatta, hogyan kell tisztába tenni a babát, aztán tettem a dolgomat, ahogy kellett. Cumisztatást és büfisztetést is vállaltam, annak minden előnyével és hátrányával. Kislányunk fürdetésénél a kádköri munkálatokban segédkeztem. Sokáig kerestem olyan burkolót, aki tükörsimává tudja varázsolni az erkély rücskös járó felületét. Utána már nyugodtan játszhattam csúszó mászó lányommal az erkélyen is. Ekkor már javában készült gólbal, ez a rollbal továbbfejlesztett változata. Válogattunk a fáklyajátékokra, New York 1984. Egyre kevesebb idő jutott a családomra. A napi munka után mindig volt edzés, sőt még szombatonként is volt kiegészítő programja a csapatnak. Csak a hét utolsó napját tudtam szeretteimmel tölteni. A világjátékon 7. helyezést értünk el. A következő évben a Lengyelországban megrendezett Európa-bajnokságon már bronzérmesek lettünk. 1986-ban Roermondban Hollandia, a világbajnokságon pedig 6. Itt futottam össze Palma Janssennel, akinek szülei az 50-es évek közepén hagyták el Magyarországot. Tőle hallottam először a tandemről. Jó évig feledésbe merült fejemben, micsoda lehetőség rejlik a kétüléses kerékpározásban. Hogy ebben mennyire játszott közre az újabb válásom, nem tudom. Feleségem nem tudta elfogadni, hogy nap mint nap eljárok sportolni. Elege lett abból, hogy a családban minden teher ráhárul. Én meg nem bírtam otthon megülni, ahogy ezt az asszony elvárta volna tőlem. Így ismertél meg, tudtad, hogy ilyen vagyok, mondtam. Soha nem ígértem meg, hogy felhagyok a sporttal, ha összeházasodunk. Napi 8 órát ültem a telefonközpontban, sportolás nélkül nem tudtam volna meglenni. A millenáris pályán rendezték meg az Aranymokka Grand Prix kerékpárversenyt. A rádió híradásaiból értesültem róla. Ki kéne próbálni a tandemet, ütött szöget fejembe a rég elfeledett gondolat. Nem véletlenül. Rengeteget bicikliztem a tanya körül gyerekként. Még akkor is, amikor már semmit sem láttam a világból. Hogyan? Öcsém vagy bátyám kerekezett előttem. Bicikliük hátsó kerekének villájára egy acéldrótot erősítettünk, és az belógott a küllők közé. Mindössze erre a jellegzetes, kerregő hangra kellett figyelnem kerékpározás közben, és már is érdektelenné vált, hogy nem látok. Eleinte még teljes szélességben igénybe vettem az utat, de a sok gyakorlásnak köszönhetően egyre stabilabban tartottam az egyenest. Gyakran megkért bennünket anyu, hogy ugorjunk már el kenyérére a vegyesboltba. Kitoltuk apukám 28-as kerékpárját a kamrából. Öcsém felült a vázra, és erősen megmarkolta a kormányt. Én meg a nyerekbe pattantam, és elindultunk a 8 kilométerre levő gyomára. Gédres-gödrös földúton és makadámon haladtunk. Egyszer sem álltunk meg útközben. Gyakorolt bringások voltunk. A két egyenként 3 kilós kenyeret felkötöttük a bicikli csomagtartójára, és fordultunk hazafele. Megkerestem Patik János országos bajnokot. Ha valakiről el lehet mondani, hogy szereti a kerékpársportot, róla feltétlenül. Technikai és gyakorlati tanácsok sorával látott el arról, hogyan is kell tandemezni. Egyik, gyengén látó haverom felsóhajtott mellettem, de szívesen bicikliznék, ha lenne rá módom. Nem korszerű, de egyedi építésű tandemet vásároltam még 1989-ben. Fél évi fizetésembe került. A Pannonia úti lakótelep belső útjain tettük meg az első köreinket barátommal. Szokni és tanulni kell, hogyan közlekedjünk a tandemmel. A két kerekezőnek tökéletes összhangban kell lennie. A tandemen két lánc van. Az egyik az első és a hátsó pedált köti össze, a másik a hátsó pedált a váltóval. A két pedálnak mindig szinkronban kell lennie. Induláskor, menet közben és megállásnál is, különben a hátulülő bringás cipőorra hozzáér a kormányos sarkához. Ezért a hátulülő már az indulás előtt felpattan a nyerekbe, és a lábát ráteszi a pedálra, mindig úgy, hogy a jobb lába legyen felül. A kormányos ugyanis bal lábbal rugaszkodik el a talajtól, és a jobbal tapos. Kengyelt nem használok, mert ha útközben gyorsan le kell ugrani a bringáról, akkor gátol a szabad mozgásban. Klipszes pedál jellemzően az egy lábbal hajtó mozgássérültek kerékpárján van. Akik ilyet használnak, egyszerre tudnak nyomni és húzni is a lábukkal. A hátulülő, nem látó biciklisnek teljes mértékben alkalmazkodnia kell a kormányos tempójához. Ha az előülő menet közben vízszintes helyzetben megringatja a pedált, ezzel azt jelzi, hogy megfelelő sebességgel haladnak. Ha viszont gyorsítani akar, akkor testével erőteljesen előre lendíti a kerékpárt. Akkor aztán beleadhatok apait-anyait a tekerésbe. Meredek dombról lefelé haladva a kormányoson vízszintbe helyezi a pedált, és nem mozdít rajta. Ilyenkor hagyjuk, hadd gurulja ki magát a tandem, mi pedig szusszanunk egyet. Városban, kanyarodás előtt az előülő vízszintes helyzetbe állítja és mereven tartja a pedálját. A tandemmel is úgy kell kanyarodni, mint a közönséges biciklivel. Fékezni csak a kormányos tud, mivel a tandemen nincsen kontra, csak két kézi fék. Ha a kormányos vészjóslóan állt-kiállt, akkor a hátulülőnek, ha teheti, le kell ugrani a nyerekből, talpra érve pedig a merev kormánynál fogva vissza kell fogni a két kerekű lendületét. Csúsztunk meg jeges útszakaszon, kaptunk már durdefektet is, de minden malőrt épp kézlábúztunk meg. Első komolyabb utunk az volt, amikor elkarikáztunk is a szegre. Bő 50 kilométert hajtottunk oda és vissza. A budapesti kerékpárosok ugyanis minden évben március 15-én is a szegen az emlékműnél tartják évadnyitó találkozójukat. A kerékpáros konvoj rendőri felvezetéssel halad, könnyed tempóban, körülbelül 15 kilométeres óránkénti sebességgel. Mi is benne voltunk. Ez volt az egyetlen tandem az oszlopban, és akkoriban még igencsak ritkaság számba ment. Körbe is nézték a biciklisek, és többen is elámultak, amikor észrevették, hogy nem látok. Hogyan mersz így elindulni, kíváncsiskodtak. Itt ül előttem a kormányos. Nekem útközben mindössze annyi a szerepem, hogy tekerjek, válaszoltam. Volt az érdeklődők között egy fiatal srác, aki művaknak ajánlkozott. Arcomban húszom a kötött sapkámat, mondta, szeretném kipróbálni, hogy milyen. Semmi jónak nem vagyunk az elrontói, barátom ment vele egy kört. Na, milyen volt, komám? Kérdeztem a vállalkozó kedvű bicajost, miután megérkezett. Én biztosan nem csinálnám. Az isaszegi túrán sok ismerősre tettünk szert. Ahogy a fővárosban tandemeztünk, nem egyszer utolértek bennünket keréken. Sziasztok, köszöntek ránk. Legközelebb is jöttök isaszegre? Elhatároztuk néhányan, hogy pár üveg sörért kikerekezünk Párkányba. Szombat reggel indultunk el négy tandemmel és hat szóló kerékpárral. A Váci úton haladtunk kifelé, áthajtottunk az északi összekötő vasúti hídon, majd a római parton karikáztunk Békásmegyerig. Onnan rátértünk a 11-es útra, és elhaladtunk a Zomszki tó mellett. Gyengén látó barátunk Pisti elmaradt mögöttünk. Egyik társunk visszafordult, hogy megkeresse a csellengőt, rá is talált. Hát te meg mit csinálsz itt? Kérdezte tőle. Napozok, felelte Pisti. De hát nem is süt a nap, kapkodott levegő után a társunk. Nem baj, akkor várom, hogy kisüssön, felelte az árnyék napozó. Amikor utolérték konvojunkat és elmesélték az előbbieket, le kellett szállnunk a nyerekből, úgy elkapott bennünket a fuldokló nevetés. Ahogy elhagytuk Szentendrét, ismét nyoma veszett Pistinek. Megálltunk egy közért előtt, a kerékpár út szélén. Vártuk haverunkat. Közben ettünk, ittunk, majd fél óra múlva tovább indultunk. Elhagytuk már Leányfalut is, amikor majdnem elgázoltuk a kerékpárúton egykedvűen üldögélő barátunkat. Megdörzsöltem a szemem. Hát ez meg hogy a csodába került ide? Teljes létszámmal indultunk tovább. Esztergom előtt még megvolt Pisti, de a városban már sehol sem találtuk. Lekerekeztünk a partra, a komphoz, megvettük a jegyeket. Az útlevél ellenőrzés a túlparton volt. Az egyik kormányosunkat, aki nem volt magyar állampolgár, nem engedték tovább. Hiába készült napok óta az aranyfácán sört kedvelt ízére. A határőrök lekapcsolták. Leültették egy cégre a semleges zónában, és ott kellett dekkolnia, amíg vissza nem tértünk. Hiába kérleltük a határőrt, hogy vigyen két üveg sört, a havernak nem hajlott rá. Nem volt mit tenni, tovább indultunk. Az első büfé előtt megállítottuk a bringákat. Kérdeztük a mosolygó eladót, hogy mennyibe kerül a sör. Amíg lelkesen sorolta az árakat, egy bácsika lépett hozzánk és megszólított magyarul. Édes gyermekeim, ne itt vegyetek sört, hanem forduljatok be az első utcába, és ott a saroktól nem messze találtok egy élelmiszerboltot. Ott fele ennyibe kerül. Gyorsan nyerekbe pattantunk, hogy a büféslány mit mondott az öregnek, azt nem tudom, mert szlovák nyelven záporoztak harsogó mondatai a jószándékú ember fejére. Az én tandemem csillagküllős volt, ezért annak csomagtartójára tettük föl az 50 üveget. Visszatértünk a komphoz, és útnak indultunk hazafelé. Mit hoztatok nekem, érdeklődött a visszatartott kormányosom. Neked semmit sem, öcsém. Csak aki átjutott a határon, az ihat sört ugrattam, mire elkezdett püfölni minket a komp közepén. Hogy így megfeledkezett magáról, a túlparton nem is adtunk neki a finom komlóléből, csak amikor a 11-es úthoz értünk. Visegrád felé haladtunk már, amikor egy idős asszony kerekezett velünk szembe a kerékpárúton. Kormányosom nagyot köszönt rá, amikor mellénk ért. A néni leszállt a bringáról, és addig nézett utánunk, amíg ki nem kerültünk a látóteréből. Libasorban hajtottunk végig a 11-esen. Az autósok sűrűn kiáltoztak ki nekünk. Lazsál a hátsó, csak nevettünk rajta. Este volt már, mire hazaértünk. 140 kilométert hagytunk a hátunk mögött aznap. Igaz, ami igaz, elfáradtam. Másnap tudtuk meg, hogy Pisti haverünk egészen az esztergomi vasútállomásig jutott el. Ott felszállt a vonatra és hazadöcögött. Talán 2 órával előbb ért haza, mint mi. Gyengélátó barátommal, Cserna Józsival hírül vettük, hogy nagy tandemversenyt rendeznek Franciaországban. Nagyon szerettünk volna kijutni. 42 kört kellett teljesíteni az egyéni indítású szuperverseny 2 kilométer hosszú zárt pályáján. 2 percenként indítottak, és annak, aki utolért az utána indított páros, ki kellett állnia. Szponzori pénzt csak úgy gyűjthettünk volna barátommal, ha sportalapon működő jogi személy vállalja, hogy a saját bankszámláján fogadja a felajánlott összegeket, és úgy adja át nekünk felhasználásra. Végül Sipos János, a Magyar Kerékpáros Szövetség főtitkára felajánlotta, hogy a Kerékpáros Szövetség hozzájárulásaként kifizeti helyettünk a 4200 frank nevezési díjat. A 4 fős csapat utaztatását ingyen vállalta a Malév. Csak a repülőjegyek áfatartalmát kellett volna állnunk. Fájó volt, hogy a közelünkben lévő sorstárs sporttársak nem segítettek nekünk a pénzgyűjtésben. Kutba esett a tervünk. Eltöprengtem az eset tanulságain, és a kusza gondolatok apránként kezdtek összeállni a fejemben. Közben keményen készültünk csörgőlabdában a paralimpia kvalifikációs mérkőzéseire. 18 ország válogatottja indult el a megmérettetésen. Véletlenül lettünk elsők, és ezzel kivívtuk az atlantai indulás jogát. Abban, hogy a paralimpián végül csak a 8-ok lettünk, rajtunk kívül álló okok is közrejátszottak. Visszamegyek időben 1992-be. Ekkor kezdtem a Vakok Éri Sport és Tandem Kerékpáros Egyesület szervezésébe, amit mindvégig segítőkészen támogatott Állasi Feri bácsi. Régi barátom, Sipos János újból a segítségünkre sietett, és szakmai tanácsokkal látott el minket, amikor az Egyesület alapító levelét fogalmaztuk. A cégbíróságon bejegyzett Egyesület 3 tagú vezetőségébe engem választottak meg szakosztályvezetőnek. 3 évvel a tandem vásárlásom után jutottam el idáig. A Póni tandemeket a Csepel Művek gyártotta. A vak kisdiákok az iskoláik paripáin gyakoroltak a Városligetben, a közlekedési múzeum mögött az autóforgalom elől elzárt területen. A Mobiltúra Kft. Szaküzletében Tajvanon gyártott felnőttek nevhaló tandemeket lehetett vásárolni. Néhány éven keresztül Rekognita néven kerékpárversenyeket rendeztek a Városligetben. A táv 3200 méter volt. Csak tandemmel lehetett indulni, póni és nagy lovak kategóriában. Az előzőben a kempingkerékpár méretű tandemmel rajthoz állók indulhattak el, a második kategóriában pedig montikkal mehettek részt. Az első Rekognita versenyen 1992-ben 32 páros indult el. Nemzetközi részvételünk legfőbb akadálya továbbra is a pénzhiány volt. emiatt sehol sem tudtuk kvalifikáltatni magunkat. Szerény lehetőségén belül támogatott minket a Vakok Szövetségének budapesti és a Pest megyei helyi csoportja, emellett a kerékpárok eladásával és javításával foglalkozó cégektől is kaptunk kisebb összegeket, amiknek persze mindig örültünk. A pénzszüke mellett jelentős gond volt még az is, hogy a sok nem látó és tandemezni kívánó elé alig akadt kormányosnak néhány látóbarát. A leghosszabb síkvidéki utunk a Budapest-Gyoma-Budapest útvonal volt. Szombat reggel indultunk. 8,5 óra alatt értük el a 175 kilométerre lévő városba, ahonnan másnap reggel indultunk vissza. A hazaút jóval tovább tartott, mint odafelé. Szikrázóan sütött a nap, és irgalmatlan hőséget árasztott. Törökszent Miklós után jobbra fordultunk a 46-os útra. A nagy melegben a kormány mögött ülő Józsi úgy látta, hogy esik az eső előttünk. Esik a fenét, az Alföldön vagy, kiáltottam a fülébe. Magas útszéli fák és hatalmas kukoricatáblák szegélyezték az utat. A forró levegő meg sem moccant. Még jó, hogy volt rajtunk bukósisak. Amint megláttuk az artézi kutat az útszélén, már is megálltunk, és fakadó vízzel hűtöttük testünket. Elszántan tapostuk a pedált. Havarem egyszer még látni vélte, hogy épp a hátunk mögött zuhog az eső, de ezt már csak alig hallhatóan merte megjegyezni. Estére értünk Budapestre. Megálltunk az egyik büfé előtt a Városligetben. Farkaséhesek voltunk. Rántott húst kértünk sült krumplival. Alig két falatot tudtam lenyelni, annyira fáradt voltam, a haverom is. Induljunk haza, mert ha lemerevedünk, még arra sem leszünk képesek, hogy felálljunk. A demonstrációs túrát a Kecskeméti Alapítvány a sportoló fogyatékosokért szervezett egyik elnökségi tagja, Boronkai László szervezte 1994. júliusára. A cél Magyarország körbekerekezése volt. A táv 1800 kilométer, a tervek szerint 18 nap alatt. A napi adag 9560 kilométer, minden negyedik nap pihenő. Az útvonal egyszerűsítve, Kecskemét, Nagykőrös, Abátszalók, Fehérgyarmat, Balmazújváros, Gyoma, Szentes, Szeged, Baja, Nagyatád, Nagykanizsa, Zalakaros, Hévíz, Lengyeltóti, Siófok, Székesfehérvár, a Velencei tó megkerülése, Dunaföldvár, Kiskörös, Kecskemét. Télidőben kezdtük a felkészülést. A kormányosom egy polgári szolgálatos katona, Hídvégi Péter volt. Még -8 fokban is nyeregbe pattantunk. Tornacipő, tréningruha, pulóver, kötött sapka. Ha mozog az ember, akkor nem fázik. Az arcom viszont fázott. Az ellen úgy védekeztem, hogy sűrű gyakorisággal felfújtam a számat. Orom hegyéig nem húztam le a sapkámat, csak szemöldökig, hogy elkerüljem a homloküreggyulladást. Kesztyűt csak -5 fok alatt húztam. Munkaidő után naponta 30-40 kilométert kerekeztünk a Pilis hegyei között, vagy a Gödöllői dombvidék lankáin. Hónapokon át, hetente legalább 5-ször. 2 nemlátó, 3 mozgássérült, szólókerékpárral és egy 3 tagú hallássérült család vágott az útnak. Copfos kormányosommal minden faluba betértünk egy-egy hivatalos bélyegző lenyomatért. Emléknek, no megigazolásnak. Valamelyik apró faluban egy bácsika kerekezett előttünk az aszfalton. A két tandem közrefogta az öreget. Nagyot nézett a papa. Az Isten ért neki. Milyen hosszú ez? Ámult el hangosan a nyerekben. Hát ez 2 üléses bringa, bátyám, mondta a copfos. Miért nem vesz magának ilyet? Elég nekem ezt az egyet is hajtani, kedves fiam. Minden falutáblát indián üvöltéssel köszöntöttünk. A két tandem kormányos dudaszóval tudatta velünk, hátulülőkkel, hogy köszörülhetjük a torkunkat. Ahogy hallottuk a megbeszélt jelet, elkezdtünk rikortozni a nyerekben. Arról persze fogalmunk sem volt, hogy a két csibész kormányos közrefogott egy idős nénit, aki épp közöttünk kerekezett az úton. A mama annyira megijedt a bicikliző indiánok üvöltésétől, hogy azon mód leugrott a bringájáról. Isten áldja meg magukat, fiaim, tán elment a józan eszük? Honnan a csodából jöttek? Érdeklődött méltatlankodva. Pestről vágtuk rá mind a hányan. Még hülyének is nézik az embert. Egy ilyen hosszú úton persze sok más érdekesség is megesik. Egyszer éppen az árokparton eszegettünk, amikor egy váratlan vendég lépett éhes csapatunk mellé, egy tarkaruhás szarvasmarha. Dagadó tőggyel érkezett. Megkértük Boronkai Lacit, húzzon már egy kis tejet belőle. Szegény soha életében nem fejt még tehenet, de azért elindult a jószág felé. A derékházi állat zokon vette az idegen közeledését, és ráfújt Lacira. akinek ettől inába szállt a bátorsága. Meg is sértődött, és el akarta kergetni az önérzetes tehenet. Ekkor jelent meg az állatidős gazdája. Barátságosan érdeklődött úti célunkról, és hosszasan elbeszélgettünk mindenféléről. Fél óra múlva elköszönt tőlünk az öreg, és elballagott valahová. Már készen álltunk az indulásra, amikor újra megjelent. Hón alatt 3 kilós kenyeret szorongatott, kezében 4 szelházi kolbász lógott. Fogadjátok el tőlem ezt a kis harapnivalót, mondta meleg szívvel, és átnyújtotta az élelmet. Elkértük a bácsi címét, és a túra végén levélben is megköszöntük emberségét. Fiatal székesfehérvári bringásokkal találkoztunk. Amikor megtudták, hogy mire vállalkoztunk, tiszteletünkre megfogadták, hogy 10 nap alatt 2000 kilométert kerekeznek. Be is tartották a szavukat. Kecskemét határában vártak ránk, és együtt hajtottunk be a városba. Az érkeztünket köszöntő kecskeméti emberek több százan olyan vidámak voltak, mintha szilveszter lett volna. Futottak a kerékpárok mellett az útszélén, és a fülünkbe trombitáltak. Mi meg örültünk, hogy vége a strapának. Nagyon elfáradtunk, de azért egy hét múlva már szívesen nekivágtam volna az útnak az ellenkező irányban. Borunkai Laci alapos szervező munkát végzett. Ahol csak áthaladtunk, minden megyei lap beszámolt a demonstrációs túráról. Az utunkba eső települések polgármesterei étkezéshez és szálláshoz segítettek, a helybéli tehetősebb vállalkozók pedig anyagilag támogattak bennünket. A túra után mi, tandemesek még hazakerekeztünk Budapestre. Sajnos, ahogy múltak a hónapok, úgy alakult, hogy a 9 nem látó bicajusra mindössze 1 kormányos maradt. Ráadásul a második tandememet ellopták. A tandemkerékpáros egyesület 4 évi működés után 1996-ban megszűnt. Válásunk után 11 évvel adtuk el közös lakásunkat. Elköltöztem Egerbe, és onnan jártam naponta Budapestre a munkahelyemre. 5 órakor indultam a buszon, és ha aznap még csörgőlabdaedzés is volt, 9:30 előtt nem értem haza. Akármennyire is edzett voltam fizikailag, egyre jobban törődtem a napi 6 órás zögykölődés alatt. Ehhez jött még a 8 óra ülőmunka. A hátam és a gerincem egyre nehezebben viselte a megpróbáltatásokat. 3 év után visszaköltöztem a fővárosba. Teljesen felújítottam 1 éve vásárolt lakásomat, és életre szólóan berendezkedtem. Mivel továbbra sem tudok hosszasan megülni a fenekemen, a csörgőlabda mellette kézni kezdtem. Komlón, Kazincbarcikán és Nyíregyházán már űzik ezt a sportot sorstársaim. A Veselényi Sportkör 4. szakosztálya lett a tekézőké. Hetente egyszer edzem. A tekedzése gimnasztika része karhajlítás, szögdécselés, rugózás. Mi is szabványméretű pályán gurítunk. A gurítódeszka centiméter magasan kiemelkedik a pálya síkjából. A látássérült tekézőket látásuk élessége és távolsága szerint 3 kategóriába sorolják. B1-e nem látóké. A B1-es versenyző kétféleképpen guríthat. Az egyik, hogy terpeszbárlok a körülbelül 25-30 centi széles és 20 méter hosszú gurítódeszka két oldalán, és 2 kézzel láb közül gurítom el a golyót, 2,818 kg. A másik mód, hogy az egyik lábommal ráállok a kiemelkedő deszka szélére, és a másik kezemmel gurítok. A nem látó versenyzőnek nem szabad nekifutásból dobnia. A B1 kategóriás dobónak segítője is van. Ő adja oda a tekegulyót a pálya külső széléről a versenyzőnek, hogy annak ne kelljen benyúlni a visszagurított golyók közé. Szól, ha kigyullad a dobást, engedélyező zöld lámpa. A dobás után pedig elmondja, hogy az merre ment, hány találat volt, melyik oldalról ütötte a fákat. Javaslatot is tehet a következő dobás irányára, például a király és a dáma közé próbálj gurítani kissé balra az előzőtől. Egy versenyen 100-at gurítunk. Ahány pálya van, annyi felé osztjuk az összdobás számot. A legjobb eredményem 260 fa, az országban a B1-es csúcs 390 fa. A nagymenők a világversenyeken 550-560 fát érnek el. Kitartóvá tett a sportolás. Kitűzött céljaimat rendre megvalósítom. Legyen rá példa a 3 éven át tartó utazgatás Egerből. A sportolás hozadéka az is, hogy megőriztem ruganyosságomat. A csörgőlabdázás kimondottan finomította a hallásomat, aminek nem egyszer vettem hasznát bicajozás közben. A fehérbotos közlekedésemmel sem volt még baj. Alkalomattán, amikor hazautaztam szüleimhez, nem várt a gyumai vasútállomáson senki. Fehér botommal megkerestem a köves utat, aztán elindultam rajta a 8 kilométerre lévő tanya felé. Tudtam, hogy melyik tanyám milyen hangú kutya csahol. A kötetlen szabadságot élvező házőrzők kiszaladtak elibém. Alaposan végig szimatoltak, majd visszafutottak a kerítés nélküli portára, én meg csak ballagtam a köves úton. A szülői házhoz közeledve két hűséges kutyánk, Pici meg Bogár kirohant elém, amint kiszimatoltak a távolból. Nagy farkcsóvállás közepette körbenyaltak, majd megragadtam egyikük üstökét, és ők boldogan vezettek haza.